Dühösen merett rám. Persze, mi nem dőlünk be az ilyesfajta rágalmaknak. Az én küldetésem csak... És maga? Én is Dasszal akartam beszélni. Különben mi van abban a szobában? A félig nyitott ajtóra mutattam, ahonnan egyfolytában a folyósora sugárzott lámpájának a fénye. Ott semmi. Ágyak. Valamennyi üres. És az a szoba? A harmadik csukott ajtóra mutattam. Ott még nem voltam. Van fegyverem? Csak a megbízó levelem. Menjen a lámpájáért, gyerünk gyorsan! Megsimogatta a haját, aztán úgy döntött, engedelmeskedik. Annál is inkább, mert a fegyver az én kezemben volt. Belépett az ajtón, és néhány pillanat múlva nagy teljesítményű elemlámpával tért vissza. Itt van. Világítson oda! A kisebb fajta reflektor fényárba borította a burmai és dévanágári betűkkel telemázott ajtót. Intettem, hogy álljon félre. Neki fohászkodtam, és hatalmas erővel berúgtam az ajtót. A fény nyalábok elöntötték a szobát, ahol ugyancsak lepedőkkel, párnákkal teli vaságyak szorongtak a falak mentén. Kifelé! Ordítottam olyan hangon, hogy még az oroszlánok is szívrohamot kaptak volna tőle a szavannákon. Ott benne azonban nem moccant semmi. Kifelé! Halk visszhang támadt, és a húzat meglebegtette a lepedőket. Alig, ha nem üres, morogta mögöttem Szantárkángeli. Fejjebb emelte a lámpát, és bevilágított a szobába. Aztán akkorát horkantott, hogy majdnem megállt bennem az ütő. A szoba legbelső sarkában két vaságy állt egymás mellett békés egyetértésben. Mindegyiken egy-egy emberi alak hevert, anya szült mesztelenül, a halál iszonyú görcsébe merevedve. Az egyik férfi volt a másik nő. Egymást nézték üveges párás szemekkel, mintha egymás segítségét kérnék a túlvilágba vezető úton. A nő enyhén domborodó hasa mutatta, hogy terhes, a férfi marcon a sebhelyes arcát, állarcán merevítette a halál. Nem, suttogta szent arkangyal mögöttem. Nem, in domine, nem, ez lehetetlen szörnyűség. Elsápadt, és a falhoz szorította a homlokát. Hatalmas lélegzetet véve, kimarkoltam a lámpát a kezéből. Másik kezemben a stukkert fogtam, készen rá, hogy a legelső gyanús jelre tüzeljek. Közelebb léptem hozzájuk. Nem kellett sokáig nézelődnöm ahhoz, hogy megállapítsam, hogyan érte őket a halál. Mindkettőjük torkát mélyen elmetszették, és a kiömlő vér mészárszékké rendezte át a szobát. Nem nyúltam semmihez. Néhány lépésről figyeltem őket. A páter izgett, mozgott, sóhajtozott mögöttem, latinul motyogott és nagyokat csuklott. Valószínűleg álmukban érte őket a halál. A férfi karja még mindig a nő válla alatt nyugodott, mintha elalvás előtt hozzágorult volna egy utolsó búcsúcsókra. Szürkére koszolódott lepleik az ágy mellett a földön hevertek, vérrel befecskendezve. Nem régebben, mint fél órája ölhették meg őket. Hajnalban elkezdett esni az eső. Előbb csak óriási szemek koppantak az ablakomon, fél óra múlva azonban már úgy ömlött, mint a dézsából öntötték volna. Lementem a halba, a már ott lebzselő Fellner dokihoz. Vigyel az ördög, morogta, miután kezet nyújtott. Éppen ez hiányzott. Még odahaza is utálom az esőt. Hát még itt a trópuson. Nem bizseregnek a csontjai, Mr. Lawrence? Szó, ami szó. Én sem éreztem túl fickósan magam. Halántékomon manók doboltak. Szúrta térdem, nehezen vettem a lélegzetet. Homlokom tüzelt, mintha lázam lett volna. Vigyel az ördög, panaszkodott tovább Fellner, az arcát simogatva. Egyetlen borotva kés hoztam csak magammal. Tudja, egy ilyen szolingeni kés iridium ötvözetből 100 évig is eltart. A fene gondolta volna, hogy lábak él. A dobolás a halántékomon megerősödött, és a levegő is nehezebbé vált, mintha gőzfürdőben ültem volna. Elveszett a borotvája. Megsimogatta enyhén szakálasodó arcát, és szomorúan bólintott.
Nem látja. Tűvé tette, miért az egész hotelt. Az a szépírtyó szobaasszony esküdözik, hogy nem tud róla. Zsebembe nyúltam, kihúztam azt a borotvált, amit az éjszaka Szent Arkangyal talált a folyóson. A világvégi romos viskóban, és feléje nyújtottam. Ez volt az. Úgy csapott rá, mint héja a csirkére. Hogy az ördögbe került magához? Találtam. Találta hol? Hangos kürtszó jelezte, hogy a kocsi megérkezett, és valahol az esőfüggöny túlsó oldalán vár ránk. Fellner becsattantott a borotváját, és bedugta zsebébe. Gyerünk, Mr. Lawrence, itt a fickó! Felvettem a csomagomat, aztán mielőtt kiléptem volna az ajtón, barátságos mosolyjal visszafordultam. Nem ártana, ha mielőtt használni kezdi, fertőtlenítené. Most fogta csak fel, hogy valami nincs rendben a kedvence körül.
Mi? Mi történt vele? Beszélje már, Lawrence! Ne kelljen minden szót kihúzni magából!
Tulajdonképpen nem sok, mondtam, és a reménytelenül zuhogó esőre bámultam. Az éjszaka egy városvégi viskóban találtam rá, meglehetősen furcsa körülmények között.
Az én? Én borotvámra? Jó Isten! Mit csináltak vele?
Két Hari Krisnásnak elmetszették vele a torkát. Jó mélyen. Ahogy csak egy iridium ötvözetből készült pengével lehet. Tudja? Annak a sebbhelyes fickónak és terhes barátnőjének. Aztán hátra sem nézve, kiugrottam az esőre, és futni kezdtem az utca túlsó oldalán várakozó terepjáró felé. Harmadik rész. Néhány kilométert kövezett úton haladtunk, majd letértünk a városka határánál egy földútra. Ahogy elhagytuk az utolsó házakat, az eső elállt, a viharos gyorsasággal vágtázó felhők közül kibukkant a nap. Amerre a szemünk látott, óriási fák sora állt őrséget. Pálmák, tikfák, magnóliák, madarak csiripeltek a lombok között, a kocsira hajló ágakon apró majmocskák ugrándoztak. Hamisítatlan, békés, dél-kelet-ázsiai monszun időszak volt. Fellner lehúnyt a szemét, és úgy tett, mintha aludna. Úgy tűnt, annyira megviselte a borotva ügy, hogy egyszerűen képtelen volt magához térni. Többször is jelentőség teljesen rám nézett, mint a kérte volna, hogy állítassa meg a kocsit, vonuljunk félre, és adjak magyarázatot arra, amit a szálloda haljában csak úgy futólag odavetettem neki. Természetesen eszem ágában sem volt beszámolni a rémület éjszakájáról, arról nem is beszélve, hogy bár volt bizonyos elképzelésem borotvája kalandjairól, bizonytalanul nem tudtam semmit. Hagytam, hadd törje a fejét, inkább a vezetőhöz fordultam. Hogy hívnak, fiam? Rancsannak, Szaib, indiai név. Magam is az vagyok félig. A nagyapám odaátról jött Burmába.
Gyakran megfordulsz nága földön?
Elég gyakran. Néhány napja voltam ott utoljára.
A szeretett háznál?
Nem, Szaib, az atyáknál. Új atyák érkeztek Európából. Őket vittem a missziós házhoz.
Milyen volt ott az út?
Gondterhelten megrázta a fejét, és nagyot rántott a kormányon, hogy kikerüljön egy óriási tócsát. Sokkal jobb, Szaib, mint most. Nem is tudom.
Mit?
Hogy át tudunk-e jutni a gázlón. Ha befolyik a motorba a víz, ott kell éjszakáznunk a folyópartján. Az pedig nem lenne jó, uram.
Órámra pillantottam, este 6-ra járt az idő.
Szerény számításaim szerint másfél óra múlva, mint feldobott kő, zuhan ránk a sötétség.
A szeretett házhoz is szoktál járni? Faggattam tovább.
Oda is, Szaib. Van olyan hónap, hogy többször is.
Miért?
Legtöbbnyire élelmiszert viszünk. Friss gyümölcsöt, konzerveket, kenyeret.
Nem légi úton látják el a szeretett házat?
Előfordulhat, hogy nem tudnak leszállni a repülőgépek, mint most is. Az esős évszakban fellazul a talaj, és vége. Száraz évszak idején pedig vagy a viharok, vagy az elefántok csinálhatnak kárt. Amíg ki nem javítják, marad az autó.
Az atyáknak is?
Természetesen. Van úgy, hogy egész karavánnal jövünk. 8-10 gépkocsival. Fele az atyáké, fele a szeretett házé. Az atyák ritkábban szállítanak repülőgépen.
Vidámon felnevetett.
Meg aztán az atyák jobban is bírják az éhezést. Egy-két kimaradt nap meg sem kottyan nekik. Egy kis bőjt jót tesz a léleknek, ők legalábbis így mondják. És a szeretett háznak, nekik aztán nem. Tudja, kik vannak odaben? Csupa-csupa öregasszony, éppen csak hálni jár beléjük a lélek. Ha csak egy napra is elmaradnak, kajájuk alig, hanem belepusztulnának. Ahogy a nap lehullott az égről, feljött a hold, és előbújtak a csillagok. A tikfák vastag törzse vörösen izzott, mint a foszforral kenték volna be. Valahonnan a távolból halk és mégis jellegzetes morgásba fulladó ordítás hallatszott. Szinte láttam a csíkos tigrispofát, amint felbecsüli az ugró távolságot. Brancsant keze azonban meg sem rezzent. Nyugodtan fogta a volánt, és halkan dúdolt valamit. Fellner kinyitotta a szemét, és barátságtalanul bámulta az elsuhanó fákat.
Tigris?
Brancsant bólintott. Az, száhéb, van belőlük elég, mióta bevezették a vadászati tilalmat. Meggyűlt velük a parasztok baja, s csikában azért elkapnak egyet-egyet, amelyik a legszemtelenebb, a minap is. Aztán legnagyobb meglepetésemre belekezdett egy se vége, se hossza tigris történetbe, amely éppen addig tartott, ameddig meg nem érkeztünk útunk első állomásához. Lekászálódtunk a kocsiról, és elfoglaltuk a számunkra kijelölt pálmakonyhót. Fellner beszélgetni szeretett volna, láttam az arcán, de én úgy tettem, mintha nem venném észre. Fejemre húztam a takarót, és tüstént el is aludtam. Persze, azért a biztonság kedvéért párnám alá tettem a stukkeromat. Reggel ismét zuhogott az eső, és ki is tartott egészen a harmadik nap éjszakájáig, amikor végre elértük a Löwenroth-féle szeretett házat. A dzsungel fái közül kibukkanva úgy termett előttünk egy kőfal, mintha év ezredes feledés dzsungelébe süllyedt civilizáció hagyta volna örökül az utókorra. Két oszlopszerű beton pillér között keskeny, kalapált vaskapu ázott az zuhogó esőben. Fénynek vagy kapusfülkének nem volt se híre, se hanva. Brancsand leállította a motort. Megérkeztünk, száhib! Kinyitottam a kocsi ajtaját, amikor odakin elszabadult a pokol. Nappali fény öntött el az erdőt, és a nyomában támadt recsenés, megemelt a gépkocsit. Brancsand arc elé kapta kezét. Recsegve törtek a fák a fejünk felett, tompa zuhanásuk megremegtett a földet. Fellner ordított valamit, de szavait elnyomta a szüntelen mennydörgés. A légnyomás, vagy talán a vihar szele tépte, szaggatta fákat. Karvastagságú ágak zuhantak a földre. Fehér köpenyes férfi szakította fel az ajtót, és ellentmondás nem tűrő erővel oda préselt Fellner mellé. Kezében szakadt esőrnyű darabot szorongatott, hosszú bajuszán és nagy busa fején patakokban ömlött a víz. Az ördögbe is, ordította rossz angolsággal, és a törött esőnyéllel hátba vágta Brancsandot. Indíts már, ember! Brancsand gázt adott, és a kocsi óriási bakugrással elindult. Keresztül száguldott a keskeny kapun, oldalai szinte a beton pilléreket súrolták. Bajos recsegéssel tapost az útjába kerülő bokrokat és letört ágakat. A bajuszos megragadta egyik felén nyomakodó ág végét, és a fülembe ordította. Be a házba! Újabb recsenés nyomta el szavait, s mielőtt még engedelmeskedhettem volna, óriás erő taszított ki a kocsiból. Fellner! Ordítottam kétségbe esetten. Hatalmas faág zuhant le a közelemben, néhány szétcsapódó gaj a vállamat érte. Szemem előtt megnyílt a csillagos ég, és én repülni kezdtem a végtelenben. Amikor felébredtem, nem tudtam, hol vagyok. Megmozdítottam a fejem, mire olyan fájdalom hasított belém, hogy feljajdultam. Vártam néhány percig, ami megszűnt a jaj, akkor lassan, centiméterről centiméterre közeledve megtapogattam a fejem búbját. Keserű ízt éreztem a számban, és olyan szárazságot, mintha a góbin keltem volna át fél kulacs herbatejával. Gyengére megpaskoltam az arcom, és felálltam. Néhányszor ugyan megfordult velem a világ, de végül is csak megállapodott. Kék-fehér csíkos, bermuda szabású pizsama volt rajtam, és a csinos kis turbánnal a fejemen úgy nézhettem ki, mint egy trónját vesztett bánatos török basa. Éppen papucsot kerestem az ágy alatt, amikor nyílott az ajtó, és egy kedvesen mosolygó burmai lány dugta be fejét. Jó reggelt, uram, mosolyogta. Jobban lenni? Odakint megdördült az ég, és a szoba egy csapás a sejtelmes félhomályba burkolódzott. A lány az ablakra nézett, és elkomolyodott. Éjjel nagy volt a vihar. Sok faág leesett a fáról. Ráesett kocsira, rá fejedre, sok-sok minden.